Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Meg kell menteni Eszterházy Péter házát, és főleg azt a szellemiséget, amelyet ő képviselt. A házmentésre egy kuratórium jött létre, Vámos Miklós vezetésével. Az ő levelét olvasom fel. Kedves drukkerek, velünk rokonszenvezők és érdeklődők! Eszterházy Péter a barátom lehetett, amennyire ő közel engedett magához író kollégákat egyáltalán. Ennek okából kezdtem intézni, hogy a hajdani otthona alkotóháza alakuljon, amit a családja szorgalmazott. Szinte az utolsó pillanatban kerültünk a képbe Dragomán Györggyel és Dániel Kelmannal. Megkértük az önkormányzatot, hogy vásárolja meg a házat, és adja kezelésbe az általunk létrehozott alapítványnak. Ez megtörtént az év elejére. Sajnos az is kiderült, hogy a ház nincs jó állapotban, ami nem is csoda, 6 évig üresen áll. Teljes tetőcsere szükséges, továbbá itt-ott süllyed. Nagy a segítőkészség is, akik szerették Eszterházy Péter személyét és életművét. Hosszú a munkára jelentkezők listája. De talán még épp elég ahhoz, hogy úgy legyen intim lakótér, hogy mégsem elefántcsontorony. Amikor egyszer elkészül, egyszerre két-két fordító időzhet itt. Elsősorban a magyar irodalom fordítóira számítunk. Másodszorban olyan külföldi szerzőre, akiknek éppen kötetük jelenik meg magyarul. Nagyon reméljük, hogy sikerül majd hasonló külföldi intézményekkel is kapcsolatba kerülnünk. A földszinten irodalmi rendezvényeknek biztosítunk helyet, főleg könyvbemutatókban gondolkodunk. Tavasszal, nyáron, ősszel a kert is alkalmas lehet erre. Eszterházy Péter dolgozó szobáját emlékei alakítjuk az ő eredeti tárgyaival és bútoraival, és látogatható lesz ez Vámos Miklós levelében állt, tehát remény van arra, hogy lesz Eszterházy Péter lakóházából alkotóház. Idén is lesz orgonák éjszakája és Conspiritu egyházzenei fesztivál. A Párizsi Notre Dame székes egyház nagyszerű orgonistája Oliver Letré több mint 800 évre visszavezethető gazdag zenei hagyomány ledéteményese, egyúttal megújítója. A Filharmónia Magyarország szervezésében április 25-én, Pécset 26-án, tehát ma Szegeden, és 28-án pedig Veszprémben a Szent Mihály Főszékes Egyházban, és 29-én pedig Budapesten a Mátyás templomban ad koncertet. Az orgonák éjszaka programsorozat célkitűzése, minél szélesebb közönséggel megismertet a hangszerek királynőjét. Sok helyszínen lesz program, tehát a Széchenyi gyógyfürdő, az állatkert, a Vakok iskolája, a Kecskeméti Katona József Színház, az Uránia Filmszínház. Továbbá hallható lesz orgonasza a Balaton közepén, a Dunán és a sétahajók fedélzetén. Az orgonák éjszakájáról Szamosi Szabolcs orgonaművésszel, a Filharmónia Magyarország ügyvezetével beszélgetek. Egy emelt zárt térbe, egy szakrális térbe szólalt meg eddig az orgona évszázadokig, és a Filharmónia Magyarország, ami az egész Magyarországot komoly zenével és a zene szeretetével átitatja, most ezt a szakrális térbe levő hangszert, ezt kiviszi az emberek közé. Mi volt ennek a szándéka, és hogy sikerül az, hogy most már határon túl is szól ez az orgonák éjszakája fantasztikus rendezvény sorozat?
Azt gondolom, hogy ez egy kitűnő kölcsönhatás eredménye. Elindítottuk ezt a programot óriási izgalommal és várakozással néhány évvel ezelőtt, és olyan nagy sikere volt az első pillanattól kezdve, hogy azon gondolkodtunk minden évben, hogy hogy léphetünk tovább. Először a határon túli településekre, majd 3 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem, hogy nemzetközivé kéne tenni az orgonák éjszakáját, és ez egy olyan szerencsés pillanatban történt meg, amikor épp a Liszt intézetek a Kímhez csatlakoztak, odaérkeztek, és csak egy folyosót kellett átmenni a tárgyalásra, hogy velük erről a programról álmodozzunk, hogy hogy tudjuk megvalósítani, és a kitűnő közreműködésükkel ez valósággá vált, hogy 5 kontinensen, 30 országban jelenik meg ez a program, és annyira nagy öröm látni, manapság nem könnyű az élet napos oldalát látni sokszor, és öröm, hogy jönnek az emberek, és ragyog az arcuk, és érdeklődéssel figyelik, és hallgatják valóban azt, mert a klasszikus zene szerető közönsége azt gondolom, hogy még van hová tovább lépjen, és ebben ezen dolgozunk, hogy azokat is megszólítsuk, akik még nem jutottak el odáig, hogy bejöjjenek a templomokba, vagy a koncerttermekbe, és ehhez hívjuk segítségül az utcát, a tereket, és az elektromos orgonákat, hogy legalább azt megmutassuk, hogy mennyire izgalmas ezt a hangszert megszólaltatni, és akkor talán elérkeznek a valós tereibe, ahol a sípos orgonának a hangzás élményét is megtapasztalhatják, azt a hangorkánt, azokat a mélységeket, amiket a nagy sípok, azt a dübörgést, ahogy remeg a lábunk alatt a föld, vagy a pad, vagy azokat az éteri hangokat, amiket meg a pici sípok tudnak nyújtani.
A Gyulai Eszter, aki a Nézőművészeti Kft. Fantasztikus dramaturgia és összefogója és színházi szervezője. Kapcsolatról egy kicsit, és hogy mi lesz a Gyulai Eszter feladata?
Hát mióta a Filharmónia igazgatói székében ülök 2010 óta, a gondolataim középpontjában szerepel az ifjúsági koncertek megújítása, illetve a fiatalok megszólítása még inkább, mert folyamatosan látjuk, hogy érdeklődnek a programok iránt, és mennyire tudják elengedni a koncertek alatt a mobiltelefonjukat, vagy tudnak valóban nyitott szívvel odafigyelni, és ilyen módon született egy új programunk, amikor is mintegy színházi darabként valósítjuk meg a koncerteket. Gyulai Eszter a dramaturgia ennek a programnak, és egy színművész Kovács Lehel, aki fantasztikus
művész.
Művészként, narrátorként szól a gyerekekhez, és teszi föl helyettük a kérdéseket, ami bennük megfogalmazódik minden valószínűség szerint, és viszi közelebb hozzájuk a zeneműveket, és azt gondolom, hogy ez egy új korszaka az ifjúsági koncerteknek, amikor úgy értem ezt a koncertet, mint egy színdarabot, és a megírt dramaturg által megírt szöveggel szólítjuk meg a hallgatóságot színművész és a zeneművészek által.
Itt az érdekesség a programnak, hogy Kurával, most a Sabolcs is fel fog lépni. Mindig olyan háttérbe szokott dolgozni eddig, és most a pódiumra is lép.
Igen. Hát most is ez volt a tervem, de ezt a tervemet Hozék úrra meghiúsította, amikor is én őt fölkértem, hogy legyen főszereplője ennek a program sorozatnak, akkor mondta, hogy örömmel, és ugye te orgonálsz. És akkor hirtelen csöndbe maradtam, és nyeltem egy nagyot, hogy ez nem volt benne a terveimbe, de azt gondolom, hogy ilyen megtisztelő felkérésnek nem szabad ellent mondani, és nagyon bízom a kiváló kollégákba, hogy ezúttal a rendezői bot nélkül, vagy kamera nélkül is ellátják jól a feladatot ezen a rengeteg.
A programról?
A programban ugye ezúttal ő, bár rendszeres fellépője a magyar klasszikus zenei életnek, orgonával templomban még nem koncertezett, úgyhogy a legnépszerűbb egyházzenei áriákat, úgy mint Guno Ave Mariáját, vagy Verdi Requiemének Inge Miszkó tételét, Frank Páni Szengerikuszát és más műveket szólaltat ő majd meg, én meg igyekszem a legnépszerűbb orgona műveket elhelyezni az áriák között.
Köszönöm szépen. Június 7-én Pünkösszombatján az Orgonák Éjszakája nemzetközi programsorozatában 34 külföldi helyszín kapcsolódik be, határon túli magyar lakta települések, például Révkomárom, Nagyvárad, Korozsvár, és számos európai nagyváros mellett az Egyesült Államokban, Peruban, Kínában, Indiában, Dél-Koreában és Algériában is rendeznek hangversenyeket. Kiemelt budapesti helyszín lesz a Zeneakadémia, a Mátyás templom, az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Fővárosi Nagy Cirkusz. Konspirító Zenei Fesztivál lesz június 8-a és 15-e között. A fesztivál neve a Konspirító, azaz lélekkel. Ez az elnevezés egy egyrészt a zeneművek előadásmódjára utal, másrészt arra is, hogy a fesztivál koncertjei a vallásos közösségben fakadó lelkiség tölti meg pünkösd ünnepén. A világhírű argentin tenor José Cura és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész már június 7-én az orgonák éjszakáján is fellép Révkomáromban és Budapesten. A Conspirito idei nyitó koncertjén június 8-án a Frank és Verdi művei mellett Spirituálék és Ramirez Kreol misének részletei is megszólalnak. A Conspirito Fesztivál keretében 4 hangversenyt ad Magyarországon a Westminster katedrális kórusa június 10-én. Tehát idén is lesz Conspirito Fesztivál. Klasszikusan más, megújult arculat és izgalmas programok a Budapesti Fesztivál Zenekar új évadában. Don Giovanni Mini Fesztivál, a Kékszakálló Herceg vára, Wagner, Mahler, Mozart, világhírű énekes szólisták és segedőművészek sora várja a BFZ közönségét a 2025-26-os évadban. Fischer Iván zeneigazgató kreatív elképzelései és a Fesztivál Zenekar innovatív szemlélete idén is friss impulzusokat és izgalmas koncepciókkal nyújt új távlatokat a klasszikus zenében. Erdődi Orsolyával, a zenekar menedzser igazgatójával beszélgetek. Új arculata van a fesztivál zenekarnak.
Több mint 10 év után újítottuk meg idén a fesztivál zenekar arculatát. Úgy éreztük, hogy a zenekar a programkínálat tekintetében, illetve azzal, hogy elindította az Európai Zenekari Akadémiát és egy új generációt vont be a muzsikálásba, egy új korszakba lépett. Mindezekért, az újításokért, vagy emiatt gondoltuk azt, hogy a több mint 10 éves arculatot is egy kicsit megújítjuk, felfrissítjük, hogy ugyanazt a friss szemléletet tükrözze, mint a Budapesti Fesztivál zenekar működése, a koncertjei a hangulata. Egy nemzetközi zsűri bírálta el a meghirdetett pályázatra érkezett jelentkezéseket, és egy németországi hamburgi grafika ügynökség, a Bürofilm Mitteilungen nyerte el azt a lehetőséget, hogy megújította a fesztivál zenekar arculatát. Nagyon boldogok vagyunk az új színekkel, az új betűtípussal, és mindazzal, ahogy a képeket ábrázolják, és ahogy elkészült a 2025-26-os szezonnak a szezonfüzete már az új arculattal.
Akkor a szezonról, magáról?
Nagyon sok mindenben bővelkedik, hogyha csak ezzel kezdem, hogy miben bővelkedik. Bővelkedik vokális projektekben, bővelkedik világhírű szólistákban, világhírű karmesterekben. Sok újítás van. Nem is tudom, mit emeljek ki, mert számomra annyira sok projekt van, ami közel áll a szívemhez. Talán az egyik, amit legjobban várok, az a karácsonyi koncert. Ugye jellemző a fesztivál zenekarra, hogy a karácsonyi koncert az egyfajta titokkoncert, titokövezi a programot, de most eláruljuk, hogy mi lesz a program. Bach karácsonyi oratóriumát mutatjuk be, számomra a világ egyik legjobb kórusával, a belgiumi Collegium Vocale Genttel, ugye Philipp Hervége nevéhez kötődik a kórus alapítása, szerintem az egyik legjobb kórus a világon, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy velük dolgozhatunk Baden-Badenben is, és december 26-án Budapesten. Fontos számomra az, hogy nagyon széles legyen a repertoárunk, abban a tekintetben, hogy a barokk koncertektől a kortárs zenei művekig mindenféle darabot bemutassunk. Így egy nagyon fontos vendég számunkra az új évadban Jörg Widmann, aki egy csodálatos zeneszerző, klarinét, művész és karmester. Egy nagyon izgalmas programot állított össze nekünk, ahol még nővére Caroline Widmann is fellép majd, és bemutatja Jörg egyik versenyművét. Emellett természetesen azok a nagy projektek, amelyeket Fischer Iván vezényel majd, és ő készített elő, így az opera, az új Mozart opera, a Don Giovanni, vagy a Bartók műsorok, a Csodálatos Mandarin és a Kékszakálló Herceg vára, vagy a Mahler harmadik szimfóniája, amelyet Budapest után például New Yorkban is bemutatunk. Mindezek olyan ikonikus programok, hiszen nem először játszunk Mozart operát, nem először játszunk Bartókot, vagy Mahler. Ezekről ismert a fesztivál zenekar, hogy ezeket a műveket a lehető legeslegmányosabb legmagasabb színvonalon, ami a világ egyik legjobb szimfonikus zenekarához méltó. Úgy mutatjuk be, de mindig valami újítása, mindig van benne valami.
Fesztivál zenekaros hangulata és arculata és újdonsága. Jövőre a Don Giovanni-nak egy csodálatos műről van szó, és egy csodálatos témáról, egy különleges témáról.
Azzal kezdeném, hogy egy Mozart trilógiába vágjuk a fejszénket, tehát 3 éven keresztül Mozarttal örvendeztetjük meg a közönséget Budapesten, Vicenzában és Baden-Badenben. Az első lesz ebből a Don Giovanni. És azért is különleges most ez a trilógia, mert a MÜPÁ-val egy új együttműködésbe kezdünk. Az opera produkciók eddig is közös produkciók voltak a MÜPÁ-val, de most kibővülnek ezek egy mini fesztivállá. Például 2025-ben 3 napon keresztül a Don Giovannizmust, vagy a Don Juanizmust kutatjuk majd a közönséggel. Számos programon át lesznek filmvetítések, lesz irodalmi program, ahol az irodalomban keressük ezt a témát. Lesz még egy olyan különleges beszélgetés, ahol zenetörténész, pszichológus és irodalomtörténész együtt beszélgetnek erről a kérdéskörről, és a közönséget egy izgalmas játékra hívjuk. Azt szeretnénk, hogy mint egy álarcos bálba fogjuk fel az egész előadást egy nagy játékká, a MÜPA legyen egy nagy kulissza, és az előadást követően vonuljunk át a MÜPA üvegtermébe, vagy a bohémi terembe, és vegyünk részt Don Giovanni lakomáján.
Különböző helyszíneken, tehát Magyarországon is nagyon sok helyszínen lép fel a fesztivál zenekar, és külföldről először a magyarországi helyszínekről. Van újdonság?
A Filharmónia Magyarországgal nagyon sok évtizede együtt működünk, gondolkoznék a pontos dátumon, de biztos, hogy legalább 15 éve közösen szervezzük a fesztivál zenekar vidéki zenekari koncertjeit. Ezáltal minden évben eljutunk a nagyobb városokba, Magyarország szép koncerttermeibe, és ezen kívül szervezi a fesztivál zenekar a közösségi programokat. A közösségi hetek során templomokba, elhagyatott zsinagóga épületekbe, gyermekgondozási intézményekbe és idős otthonokba látogatunk országszerte, évente legalább 2 héten át ingyenes koncerteket viszünk el.
És külföldi koncertek?
Egyre több a külföldi fellépésünk, ez most egy ilyen szubjektív megjegyzés, de én úgy érzem, hogy a Covid óta kicsit felborult a világ rendje, már nem a megszokott periódusokban vannak a koncertek és fesztiválok, és a fesztiválzenekar évente 45-50 koncertet ad külföldön. A 2025-26-os szezonban kiemelkedik az, hogy visszatérünk az Egyesült Államokba, ahol legutoljára éppen a Covid kitörés előtt 2020 februárjában játszottunk. Nagyon örömteli pillanat számunkra, hogy ismét a Carnegie Hall színpadán állhat majd a zenekar rögtön 2 alkalommal. Itt találkozhatunk a zenekar amerikai barátaival, és ezután Amerikából Kanadába megyünk majd, márciusban pedig kínai turnéra indulunk, de természetesen vannak a számunkra nagyon fontos európai helyszínek, BBC Proms Fesztivál, az Edinburgh Nemzetközi Fesztivál, Párizs, Németország, sok-sok külföldi helyszín, és ahogy már említettem, a Mozart operát Vicenzában, a Vicenza Opera Fesztiválon játsszuk majd, amelyet szintén Fischer Iván alapított évekkel ezelőtt.
Picikortól kezdve egészen az élet végéig lehet fesztiválzenekaros élményekben részesülni, csak kakaókoncertektől elkezdve. Mindig valami sajátos lelkülete van ezeknek a koncerteknek. Ugyan gazdagodik ez, mert minden évben mindig van valami más, valami több.
A már jól ismert és bevált kakaókoncerteken számos zeneszerető generáció nőtt fel. Például a fesztiválzenekar fiatal támogatói klubjában is vannak olyanok, akik a kakaókoncerten szerették meg a klasszikus zenét, és annyira elkötelezettek, hogy ma már a fesztiválzenekar támogatói is, nem csak koncertlátogatói, de van együttműködésünk az Orvosi Egyetemmel, az ELTE jogi karral, és sok hallgató egyetemista is részt vesz a koncertjeinken, nem csak a legkisebbek. Büszke vagyok arra, hogy autizmussal élő gyermekeknek, fiataloknak és az ő családjaiknak speciális koncertet szervezünk, az autizmus barát kakaó koncerteket, és a Midnight Musicon pedig nagy szeretettel látunk minden 18 és a fölötti fiatalt, akik éjszaka élvezhetik Fischer Iván különleges interpretációjában a szép klasszikus műveket, és a partneriskolai programunk is folytatódik, tehát ha valaki újonnan szeretne jelentkezni, körülbelül 40 partneriskolával dolgozunk együtt, akik az év során kulisszatitkokba tekinthetnek be, vagy a kulisszák mögé tekinthetnek be, a próbaterembe számtalan alkalommal ellátogatnak, ott hallgatnak próbát, és ugyanúgy jönnek a műpabeli és zeneakadémiai koncertekre.
Köszönöm is!
Félidőben a Fesztivál Akadémia, Budapest, Halász Ferenc országjáró tehetségkutató arany, ezüst és bronz minősítéseket adtak át, május és júniusi tehetségkutató eredményekre még lehet jelentkezni. A Fesztivál Akadémia alapító művészeti vezetői Kokas Katalin Lisztdíjas hegedűművész, érdemes művész, és Kelemen Barnabás Kossuth Díjas és Lisztdíjas hegedűművész. Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia harmadik alkalommal rendezi meg a legendás tanáregyéniségről, Halász Ferencről elnevezett országjáró tehetségkutatót, amelyen 6 éves kortól 16 éves korig két csoportban vehetnek részt a hegedűs és csellista növendékek országszerte, illetve határon túl. A sorozat március 29-én indult Budapesten, majd Kaposvár, Szombathely és Győr következett. Minden helyszínen több arany, ezüst és bronz minősítést adott. Az igazi eredményt és inspirációt nyújtó megméretés májusban és júniusban tovább folytatódik szegedi, csíkszeredai és miskolci FAB Halász Ferenc országjáró tehetségkutatókra még nyitott a jelentkezés. A részvétel ingyenes. Eddigi 4 helyszínen több mint 35 diák részesült arany, ezüst vagy bronz minősítésbe. A FAB további díjakkal és külön díjakkal ismeri el a résztvevőket. A legkiemelkedőbb versenyzők egy kísérővel meghívást kapnak a FAB tavaszi fesztivál május 31-i Bartók Duó találkozójára, amelyet az Őrségben rendeznek meg. A tanárok áldozatos munkáját is díjakkal ismerik el. Bartók tavasz Seherezade és Maria Jesus Pagesz flamenco együttesének este a Fesztivál Színházban. Arra mindig számítani lehet, hogy a műpak Bartók tavaszán mindig lesznek különleges programok, amelyek túlmutatnak az egyes műfajok nagyszerűségén is. Mindig van egy-egy olyan program, ami kizökkent akármilyen változatos komfortzónánkból. Ráakadnak valami olyasmire, ami teljesen más. Most Maria Pagesz kompánia előadását hívták. A flamencoval mint műfajjal 1974-ben találkoztam Sevillában, egy erre szakosodott mulatóhelyen. Nem tudtam, hogy az mi, és máig ható több évtizedes múlva is intenzív élményem lett, hogy egyfajta mozdulatsorral, hanggal hogyan lehet ennyiféle érzelmet kifejezni. Az élmény fokozódott, amikor a második részben színpadra lépett egy piros pöttyös fodrosban, egy inas 40-es, akkor nekem öregasszony, és élettörténeteket mesélt el egy pocakos, reket hangú férfi ének. Ibi kolléganőm mellettem aludt, mert mindegyiket egyformának találta. Aztán láthattam az Erkel Színházban Antonio Gades Viernasát, minden képkocka belém ivódott. Így megtudtam, hogy mi is a flamenco. Azóta tudom, hogy a tánc egy meghatározott motivumkészletből táplálkozó improvizáció az adott pillanat hangulatának megfelelően. A tánc ritmikája annyira kötött, hogy a táncos mozgása, taps és lábdobogás saját mozgásának a ritmus kísérete. Leginkább Andalúziához kötött. Maria Jesus Pagesz Sevillában született, hol másod született volna. Antonio Gades társulatánál kezdett táncolni, és több filmhez is koreográfált, így a Carmenhez, az a Carlos Saura Flamenco című filmjéhez. 1990-ben alapította meg együttesét, amelyel járja a világot nagy sikerrel. Eljutott Budapest, ő a tradicionális táncnyelvhez csak annyi kortárs elemet ad, amivel még közelebb hozhatja ezt a különleges világot. Itt a Seher Scheherezádé történetét úgy folytatta, ahol a mese véget ért. 12 jelenet követte egymást, s mindegyikben egy-egy női sors. Ezt nagyon tudja a flamenco. Az előadás atmoszféráját a tradicionális flamenco és marokkói zene izgalmas keveréke teremti meg felismerhető motivumaival, Bizet és Rimsky-Korszakov muzsikája is. Mindennek középpontjában egy csontos, magas őszhajú nő, aki varázslatos táncával indítja, szövi formája kapcsolja a történetet. Ő az erő, amiből születik a világ, ami összetört és formál. 58 éves és kortalan. Ereje, szépsége, átütő. Feledhetetlen és kivételes élmény volt idén a Bartók tavasznak ez a programja. Maria Jesus Pagès, Scheherezádé estje a MIPA-ban. Az életművészete. A Bartók tavasz keretében a Magyar Nemzeti Galériában az életművészet, a szecessziós plakátművészet és társkultúra Magyarországon 1889 és 1914 címmel gyönyörű tárlat nyílt. A kiállítás nemzetközi kontextusban mutatja be a plakátműfaj fejlődését. A hazai anyagon kívül a műfaj legnagyobbjainak Alphonse Mucha, Gustav Klimt, Toulouse-Lautrec, Coloman Moser alkotásait is láthatjuk. A múlt századforduló a magyar plakátművészet aranykora. A kiállítás a kurátorral, Katona Anikóval beszélgetek.
A kiállítás gondolata az úgy született, hogy 3 évvel ezelőtt volt egy hasonló kiállításunk Art Deco Budapest címmel, ami így a két háború közötti időszaknak a magyar plakátművészetére fókuszált, és akkor merült fel, hogy a plakátműfajnak a történetéből más korszakot is mutassunk be, és elég egyetemű volt, hogy ezt a századfordulót kéne, mert a magyar plakátnak ez még egy virágkora, itt a születése, és utána egy a 10-es évek, és akkor elkezdtünk ezzel foglalkozni, és akkor az is felmerült, hogy ebben nagyon erős a nemzetközi anyag. Már az a nemzetközi anyag, ami itthon is elérhető. Tehát közgyűjteményekben vannak főművek, és ezek azért nem olyan gyakran láthatóak.
880-as évek közepén, tehát Mucha például, amikor Prágából Párizsba ment, akkor tőle egy egész új műfaj születik az ő munkásságával. Mikor értesz hozzánk, hogy az első a Benczúr Gyula 1885-ben, akkor az még egy historizáló plakát volt.
Egyébként elég gyorsan elért hozzánk, tehát szerintem egy néhány év lecsúszás volt, így ha lehet ezt mondani, és az a nagyon érdekes, hogy előbb fogalmazódott meg a művészethez értők, a szakírók részéről az igény, hogy legyenek modernebbek a plakátok, tehát magyarul szecessziós, ugye ez ezt jelentette akkorban. Na, tehát igyekeztek ezt így beindítani, és a művészeket rávenni arra, hogy újszerű plakátot tervezzenek. Például ugye volt ez a kiállítás 1898-ban Modern Művészet címmel az Iparművészeti Múzeumban, ahol volt egy nagyon nagy plakát kiállítás rész, amiben nagyon sok nemzetközi sztár szerepel tényleg amerikaiak, franciák, belgák, németek, osztrák, mindenhonnan, a legjobb művészektől raktak ki plakátokat, és volt 14 magyar plakát is, de hogy a beszámolókban le is írják, hogy hát azért Magyarországon még csak a gyerekcipőjében jár ez a műfaj, például mondjuk Vasari János már készített olyan plakátot, ami már azért többé-kevésbé megfelelt a modern szecessziós elveknek, de hogy ez a kiállítás így meglökte a plakáttervezőket, és utána jöttek rögtön az olyan megrendelők, tehát például a Take and the Bútor gyára, vagy a Parádi Ásványvíz, és így tovább, akik kiírtak plakátpályázatokat, és ezekre ugye sokan jelentkeztek, írt róluk a sajtó, tehát elindult egy pörgés a plakát körül.
Egy-két nevet akkor az alkotók közül.
Hogy a magyar plakát így 1905 körülre tényleg megtanálja a saját hangját, és akkor már megjelennek olyan művészek, akik kifejezetten ebben a műfajban lesznek jók, tehát nem mint Ripőronai, vagy Ferenci, vagy Vasari, akik festőként átlépnek ide, hanem megtalálják ezt a műfajt maguknak, például a Faragó Géza, aki így az 1900-es évek elején jön haza Párizsból, ugye ő Mucha mellett tanítványa volt, vagy dolgozott vele, ezt nem tudjuk pontosan, és nagyon jól tudta Muchának a stílusát tulajdonképpen saját magára, meg így a magyar közönségre átdolgozni, mert megmaradt ez a nagyon dekoratív, rajzos jelleg, de közben egy csomó helyi jellegzetességet belepakolt, mint például a zsáner, vagy a pesti vicc humor eszközeit.
Hát ugyanazzal a látványnyelvvel, a muhai látványnyelvvel fogalmazza ezt meg.
Igen, pontosan. Tehát, hogy igazából nagyon hasonló, de mégis más. Tehát mégis van egy ilyen sajátos helyi jellege. Én azt gondolom, hogy a magyar plakátnak ez a fő egyedisége minden más ország plakátművészetéhez képest, ez a humor, meg a kabaré világának a szüremlése, vagy a karikatúráknak a hatása. Még a faraón kívül, akit meg akarok említeni, az a Bíró Mihály, mert pont az ő plakátját is itt látjuk, és őt mindenki politikai plakátosként ismeri, mert ugye a Vörös Kalapácsos ember alkotója, ezt 1911-12 körül készítette, de hogy nagyon sok más plakátot is csinált, és egyébként maga is például imádott moziban járni, tehát nem véletlenül az Edison mozgónak csinál hirdetést, de a Nyugat folyóirat plakátját csinálta, kereskedelmi plakátokat is készített, és ugye a 10 körül ér haza tanulmányútjáról, tehát ő is akkor lép be, amikor éppen nagyon felfut ez a műfaj.
Különböző színűek a termek, tehát van valamiféle téma szerinti csoportosítás is, ezek a háttérszínek arra utalnak.
Igen, igen, minden szekciót más színűre festettünk, lett egy ilyen színkódolás, nagyon színes kiejtést akartunk, mert azt gondoltuk, hogy ez így illik talán ehhez a korszakhoz, meg ehhez a műfajhoz, és akkor a színeknek néha van valamiféle utalása a témára, most például itt a sötétkék terem az, az az éjszakára utal, meg a nőterem, meg lilás, de hát egy sokszínű szecessziót szerettünk volna megmutatni.
Ugye nagyon érzékeny az anyag maga. Mennyire sikerül megőrizni, vagy hogyan lehet konzerválni ezt a legérzékenyebb anyagot?
Igen, nagyon nehéz dolgunk van a papírral, mert a fényre, vízre, mindenre érzékeny, és sajnos van olyan, sok olyan mű, amit